A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a mennybe menetel ünnepén ünnepi Isten tiszteletünket a 358-as számú dicséretünk éneklésével kezdjük közösen. 358-as számú dicséretünknek az első, a harmadik és a negyedik verseit énekeljük. Itt nincsen énektáblánk, úgyhogy többször fogom elmondani. Tehát 358-as számú dicséret, első, harmadik és negyedik versei. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ezen a csendes estén hívunk téged segítségül. Látogass meg bennünket, add a te vigasztaló és bátorító lelkedet. Nem csak egy napnak a terhét hordozzuk, hanem egy időszaknak is ránk rakódott minden nyomorúsága már, és talán a lelkünk is sokkal nyomorgatottabb állapotban szólít meg téged. Egy olyan ünnepen vagyunk, amely legtöbbször inkább az elválásról szól, és az nekünk mindig nehéz érzés. Ahogy Krisztus búcsúzik a tanítványoktól, nem tudjuk máshogy elképzelni, mint úgy, hogy ez egy nehéz és próbás időszak, hiszen az, aki minden nap gondot viselt róluk, az, aki igazgatta az ő életüket, aki új célt adott és új reménységet, az ott a felhők mögött eltűnik az emberi szem elől. Sokszor mi is így keresünk téged, és ezen a mai felhős napon talán vártuk, hogy egyszer-egyszer előbukkan a nap, ugyanígy a lelkünk is várja, hogy egyszer-egyszer úgy ránk mosolyogjon a tekinteted. Szeretnénk ebben most egy kicsit megfürdeni, és így tovább indulni az utunkon. Add most is a te igédnek áldó üzenetét, add vele együtt a te békességedet, és kérjük, hogy a te szent lelked formáljon, vegye kézbe a lelkünket, és igazítsa mindazt helyre, ami bennünk megbicsaklott. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Ezen a mai ünnepnapon Isten igéjét a Királyok második könyvéből olvasom. A Királyok második könyvének a második fejezetéből, a 9. verstől a 14-ig terjedő verseket. Amikor átmentek, tudniillik a Jordán folyón, Illés ezt mondta Elizeusnak. Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak te tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta: Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz, de ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg, tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám, atyám, Izrael harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította. Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: Hol van az Úr, Illés istene, hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált, Elizeus pedig átment rajta. Kedves ünneplő gyülekezet, a megszokott bibliaolvasási vezérfonalunktól eltérően hoztam ezt az igét, és nem is a mennybe menetel történetét, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, vagy a Lukács evangéliumából, hanem egy olyan másik történetet, ami egy hasonló eseményt próbál feldolgozni, a kettő között több ezer év távlat van. A mennybe menetel ünnepe az egyik legnehezebben megragadható ünnepünk, és talán ezért nem is növekedett olyan nagyra, mint a többi egyházi ünnep. De éppen ma beszélgettem valakivel, aki Kárpátaljáról van itt Magyarországon, itt dolgozik, és azt mondta, hogy náluk ilyenkor van a konfirmáció, ez nem kis ünnep. Én meg mondtam, hogy mi azért nem leszünk túl sokan ezen a csendes csütörtök estén, ez a gyakorlatban minden esztendőben így is szokott lenni. Sokan meg is feledkeznek arról, hogy egy hétköznap estére egy ilyen szép ünnepünk esik. De mit fogjunk meg belőle? A karácsony az a szeretet ünnepe, mindenki készül rá, advent előzi meg, mindenkinek vannak olyan érzései, amiket ott szeretne egy kicsit megemelni, egy kicsit újra összegyúrni önmagát a családjával, az Isten közeléből is valami erőforrást nyerni, azt a helyére tudjuk tenni. Valamit tudunk kezdeni vele. Ha van egy nagypéntekünk, akkor az ember azért ott érzi a tetteinek a súlyát, akkor ott érzi azt, hogy mit jelent az, amikor valami bűnként rám nehezedik, érzi azt is, hogy vannak pillanatok, amiből magunk erejéből nem tudunk kimászni, ott nagyon kell az Isten jelenléte. Ugyanígy van a húsvétban is. Az emberi lélek és szív ezt nem nagyon tudja feldolgozni, hogy lenne egy olyan végső pont az életünkön, amit a halál jelentene, kikívánkozik belőle a lelkünk ebből a szorításból, és merünk ott az Istenre hagyatkozni. És még talán ide kapcsolom azt az ünnepet is, ami majd még ránk vár, a pünkösd ünnepe, amiben a lélek munkáját érezzük, mert valahogy mindig olyan tökéletesen Isten a helyére igazgatja a dolgokat az életünkben, nem tudjuk nem hinni azt, hogy a lélek munkálkodik. De ez, hogy Krisztus a mennybe megy, ezzel azért vannak nehézségeink. Azt a részt, amit leírnak a hitvallásaink, azt el tudjuk fogadni, meg tudjuk tanulni. Ő elmegy azért, hogy helyet készítsen nekünk. Elmegy azért, hogy Istent megbékéltesse velünk. Elmegy azért, hogy ott közben járjon érettünk. De ebbe a dologban nem látunk bele. Hogy ő ott mit csinál és hogy van jelen, ez titok előttünk. Viszont azzal a mondattal, hogy ő elmegy, azt is megfogalmazzuk, hogy akkor viszont mi maradunk ezen a földön. Két lábbal ezen a földön. A koronavírus járvány között, vagy alatt, vagy után, ezt se tudjuk megfogalmazni, hogy hol tartunk. De mi itt maradtunk. És ezért kerestem egy olyan embert, aki hasonlót él át, mint a tanítványok, és ezt a párhuzamot szeretném ezen az estén idehozni, akinek szintén a mesterét elragadtatták, és nem tudja, hogy akkor most ő mit is kezdjen itt magával. A tanítványok is valahogy ilyen furcsán néznek Jézus után, és Elizeus is a nagy mestere Illés után néz, aki tüzes harci szekérben elragadtatott, hát gyönyörű ez a kép. Ki ne szeretne ülni abban a tüzes harci szekérben? De ki az, aki szeretné nézni, hogy valaki elmegy, és én itt maradok, és mi lesz velem? Hát ezeket a nehéz gondolatokat hoztam ide, és az Isten szent lelke hát ad egy annyi békességet nekünk, hogy megértjük belőle, hogy mi nekünk hol van a helyünk. Ez egy olyan félelmetes, dicsőséges pillanat a tanítványoknak is, és Elizeus prófétának is, de van egy nagyon szép üzenete. Tehát félelmetesen dicsőséges ez a pillanat, de mégis mond valami olyasmit, olyan bátorítót, hogy nézzétek, van ez a látható világ, és az Isten hatalma az, amikor ebből a látható világból valakit átvisz egy láthatatlan világba. Lehet, hogy itt kiválasztott személyekről beszélünk, de valahol a hitvallásunk mégis azt mondja, hogy mi is erre az útra készülünk. Az Isten nekünk is ezt szándékozik a jövőben adni, hogy ha ezt a világot, ami látható, el kell hagyni, akkor legyen ott az a láthatatlan, amibe átmegyünk. Persze nem olyan egyszerű ez az átmenet. Azt mondja itt Illés, maga mondja ki, hogy nézd, Elizeus, engem el fognak ragadni mellőled. És ez a kifejezés azért olyan nagyon nehéz. Ez az elragadnak mellőled, tehát semmit nem tehetsz. Egyik nap még melletted vagyok, a másik nap már nem vagyok melletted. És ez az, ami az emberi életben is az elválásokat annyira megnehezíti. Számtalan ember van, aki ezt már átélte, tudta jól, hogy ez mit jelent, hogy éveken, évtizedeken keresztül valakivel össze vagyok kötve, akár a saját döntésem alapján, akár azért, mert ezt az Isten is így gondolta, és aztán utána van egy pillanat, amikor elragadják a másikat tőlem, és ezt egyszerűen nem tudjuk szépen vagy jól megfogalmazni, hogy lehet ebből valami dicsőségeset kihozni. Még akkor is nehéz ez a pillanat, hogyha tudom, hogy a másik a mennybe ragadtatik el. Mert érzem a másik oldalát, hogy de mi lesz velem, ha egyedül leszek? Mi lesz velem, hogyha nem találom a segítséget? Mi lesz velem, hogyha nincs, aki jön, hogy bátorítson engem? És nyilván ez ott volt a tanítványok lelkében, látták Jézust elmenni, ők ugyan ott maradtak egymásnak, de valahol mégis Jézusból áradt az erő, a bátorítás, és attól féltek, hogy ezt mi egymásnak nem biztos, hogy tudjuk adni. Egyébként a gyülekezetnek talán az egyik legnagyobb ereje az, hogy, és ez így volt a kezdetektől fogva, hogy az egyedül lévőnek közösséget adott. Ez volt az egyik szükségessége is. És az ember tényleg úgy van, hogy azt a fizikai érintést is igényli, nem csak a léleknek a megsimogatását, amit valakin keresztül megkaphat. Elragadnak tőled. És ez egyből fájdalmasan érinti Elizeust is, és a tanítványok is ezt érzik, hogy ők benne voltak abban, amit mi nem tapasztaltunk soha. Hogy milyen az, amikor Jézussal le lehet ülni beszélgetni. De azért ugye, hogy eljátszottunk a gondolattal, hogyha most este csendben a szobában nem csak egyedül ülnék, hanem bejönne Jézus, leülne az ágyam mellé, és azt mondaná, hogy na gyere, beszélgessünk egyet, az micsoda nagy kiváltság lehetne. És beszélgetünk is vele, mert az imádságainkat elmondjuk, és a kérdéseinket feltesszük. De milyen jó, amikor valaki nem jézusi ábrázatban, de benyit a szobába, megsimogat, és azt mondja, hogy jó éjszakát kívánok, vagy hogy gondoltam rád, vagy azt, hogy szeretlek téged, ezek nagyon kellenek. És aztán ebben a jelenetben való az is benne van, amire Jézus maga utal, mikor búcsúzik a tanítványoktól, a János evangélium olyan szépen összefoglalja, hogy mennyi bátorító üzenetet hagy hátra, és azt mondja, hogy de nem hagylak titeket árván. Igen, ez az a szó, ami talán a legjobban leírja azt a magányt, vagy egyedül létérzést, ami tele van félelemmel, hogy mi van, ha árva leszek. Nem csak egy árva gyermek, hanem olyan itt a nagyvilágban, és nem találom a helyem. És erre adja Jézus az ígéretet, hogy én nem hagylak titeket árván. És amikor Illés búcsúzik, ő maga nem tudja ezt a titkot elmondani Elizeusnak, hogy Isten veled marad, de valahogy a próféta tanítványnak mégiscsak hitből ezt szeretné oda nyújtani, hogy de Isten itt marad neked. És akkor így megyünk tovább, mert ebben az emberi érzésben, viszonyulásban megszületik egy. Egyik oldalról szeretnék adni valamit, a másik oldalról pedig kérj tőlem valamit beszélgetés. Kérj tőlem valamit, és megadom neked, mondja Illés Elizeusnak. Mit lehetne kérni? Ez az utolsó pillanatok, amikor együtt vagyunk. És utána van egy nagyon szép válasz. Azt kérem tőled, hogy jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Hogyha felületesen olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy micsoda telhetetlen kis Elizeus ez. Hogy itt van a nagy Illés, az Isten megjutalmazza őt, hogy az égbe ragadja el, és akkor jön a kis próféta tanítva, és azt mondja, hogy kétszer olyan jó akarok lenni, mint te. Add a kétszeres lelked belőled. Bőven nem erről van szó. De már maga az, hogy lelki dolgot kér valaki, már az is nagyon beszédes. Ha te elmész, nekem valami olyan lelki támaszra van szükségem, amit meg kell kapnom ahhoz, hogy bírjam a gyűrődéseket. Hogy a mindennapi kudarcaimban, a harcaimban valami fel tudjon emelni. Adj nekem lelket. Lelket adj, semmi más nem kell. És ez a kétszeres lélek akkor micsoda? Te hittél valamennyire ad, hogy én még jobban higgyek, még nálad is jobban? A magyar fordítás nem biztos, hogy mindig vissza tudja adni azt, ami az eredeti szövegben is benne van, illetve ott van az a kulturális távolság, hogy egy másik népnek mi a gyakorlata, vagy a hagyománya, meg a miénk mi. De az Isten népének a gyakorlatában úgy volt, hogy az örökséget úgy osztják fel, hogy a legidősebb gyermek, a legidősebb fiú mindig kétszer akkora részt kapott az örökségből, mint a további gyermekek. És erre azt mondja Elizeus, hogy én akarom az örökségedet. Ugye ismerős a történet, van ilyen, hogy Jákob oda megy az apjához, és azt mondja, hogy ugyan Ézsau született meg hamarabb, de én akarom az örökséget. És mi mindig csodálkozunk, hogy ez az a csaló ember mellé hogyan állhatott oda Isten, de ő is pont ezt kérte, hogy a lelket, a lelki részt kérem, az legyen az enyém. És nem véletlen, hogy Jézus, amikor elbúcsúzik a tanítványoktól a mennybe menetelkor, azt mondja, hogy ne féljetek, elküldöm az én lelkemet. Vajon a tanítványok tudtak volna ilyen jót kérni, mint Elizeus? Hogyha Jézus azt mondja, hogy gyerekek, én most elmegyek mellőletek, kérjetek valamit. Hebegtek volna, habogtak volna, erőt kérünk, bátorságot kérünk, azt kérjük, hogy el se menj. És erre azt mondja Jézus, hogy majd én megfogalmazom. Nektek lélek kell. És tényleg úgy van, hogy a mindennapi életünkben semmi más nem visz tovább bennünket, semmi más nem tud megerősíteni, felemelni, csak az, amikor az Isten lelket önt belénk. Amikor megvigasztal valamivel, amikor bátorít, amikor eligazít egy-egy élethelyzetben, és mi ezt tapasztaljuk. Ez lesz majd a pünkösd ünnepének az egész lényege, hogy Jézus teljesíti ezt az ígéretet. Mit kívánsz? Most ez nekünk szól ez a kérdés. Uram, adj nekem a lelkedből. Akkor nem fogok mindent érteni, de mindent el fogok viselni, és tudom, hogy majd merre akarsz engem vezetni. És ez elég. És akkor jön egy kis záró jelenet, ez is nagyon kedves nekem. Jön a tüzes szekér, Illést elragadja a mennybe, a tanítványok meg néznek bele dicsőséggel, Jézus elment. Van a szívükben valami öröm is, mert azért ez öröm, hogy az Isten megnyitja az eget, és oda befogad. És utána aztán lepillant a földre Elizeus, és ott van Illés leesett palástja. Egyfajta bizonyíték, hogy valami nekem is itt maradt, amivel tovább tudok menni. Felemeli ezt a palástot, és ahogyan megérkeztek erre a helyszínre, akkor még Illés viselte, és megérkeztek a folyóhoz, és azon át akartak kelni, akkor Illés rácsapott a folyóra, mint egykor Mózes, az ketté nyílt, és ők át tudtak menni rajta. És most ott van ez a leesett palást Elizeusnak a kezébe, és azt mondja, hogy ki kéne próbálni, hogy működik-e. Vajon mi van, ha a visszaúton én is rácsapok, és azt mondom, hogy de hol van az Istene Illésnek? Megtalálható? És erre megnyílik a víz, és ő is át tud menni rajta. Nem ugyanezt csinálják a tanítványok? Hol van az a Jézus, akibe bíztunk? És utána jönnek a csodák, az apostolok cselekedetéről írott könyvet olvassuk most, és ott látjuk a jeleket, a megerősödő gyülekezeteket, azt, hogy hogyan viselnek egymásról gondot, mind annak a hagyaték, annak a Jézusnak, aki önmagából valamit itt hagyott ezen a világon. Egyfajta felhatalmazás. A palást, az most épp az én vállamon van, de valahol a lelki palástja mindenkinek megvan. Azt mondja Jézus, hogy én nem palástot ejtek vissza nektek így a felhőkből, hanem azt mondom, hogy van egy másik felhatalmazás, egy másik jel, amit mindenki visel. Menjetek el és kereszteljétek meg mindazokat, akik a tanítványim akarnak lenni. És ez lesz a jel. A nagy reformátorról, Lutherről állítják azt, hogy amikor ő válságban volt lelkileg, és úgy érezte, hogy nem bírja sem hittel, sem erővel, akkor csak ült a dolgozóasztalánál, és maga elé fölírta egy papírra, hogy de én meg vagyok keresztelve, én az Istené vagyok. És ez volt az, amiben mindig megkapaszkodott, én az Istené vagyok. És ebbe kapaszkodik meg Elizeus is, a tanítványok is, és a mennybe menetel ünnepén mi is. Amikor megnyílik az ég, és először Krisztus megy abba a láthatatlan világba, onnantól kezdve a tanítványok is azzal a bátorsággal élnek, hogy ez a világ megnyílt, ez az enyém is, és én bele vagyok ebbe a világba keresztelve, mert én az Istené vagyok. A mennybe menetellel Isten nem elvesz valamit tőlük, hanem valamit nekik ajándékoz. És amikor az élet végén vagyunk, nehéz nagyon így mérlegelni, akkor nem elveszi egyszerűen ezt a földi világot, hanem akkor nyitja meg azt, amit eljött, hogy megszerezzen nekünk. Az örökkévaló Isten kegyelme adjon nekünk békességet, hogy amikor egy-egy olyan történethez, ünnephez megérkezünk, amit nem látunk át teljesen, és még talán nehéz gondolataink is vannak, hiszen elmetszik ezt a földi létet attól a világtól, ami majd ezután következik, abban is mégis legyen békességünk és örömünk, hogy tudjuk, hogy ebben a világban is az ő gondviselése alatt vagyunk, és az utána lévő, nem látható világban is az ő gondviselése teljesedik ki, és vezet be abba a dicsőségbe, amiben lehet nem tüzes szekéren, csak csendesen és békésen, de valahogy mindannyian egyszer átjutunk. Hajtsuk meg a fejünket, és Istennek adjunk hálát imádságban azért, hogy ezt az utat kijárta a mi számunkra, és azon mi is indulhatunk. Örökkévaló Istenünk, vannak olyan pillanatok ebben a földi létünkben, amelyben nem nagyon értjük, hogy mi történik körülöttünk, hogy az út az merre visz tovább. Néha ezek a sejtések félelmet hoznak, máskor pedig meg szeretnéd erősíteni a hitünket, és bátrakká és szabadokká tesznek bennünket. Ma is azt valljuk a mennybe menetel ünnepén, hogy az eget csak te tudtad megnyitni, hogy leszállj ide erre a földi világra, hogy elhozd mindazt, amire nekünk szükségünk van, és ez az ég ugyanúgy megnyitva marad akkor, amikor majd ebből a földi világból mi is elindulunk te feléd, abba a csodálatos titokba. Addig azonban itt vagyunk, mint Elizeus próféta, és mint a tanítványok, akik várják a naponkénti erőt, útmutatást, és hogyha megkérdezel bennünket, mi is azt szeretnénk válaszolni, hogy igen, lelket kérünk, szent lelket. Nem emberi lelket csupán, amely megindul, amely szeretne könyörülni, de tele van akadállyal és erőtlenséggel, hanem a te szent lelkedet kérjük, amely erőt ad és bátorít. Így köszönjük meg, hogy ezen a csendes estén meghajthattuk a fejünket előtted, így várunk tőled a holnapi napra is erőt, bátorítást és útmutatást. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor betegeinkért imádkozunk, amikor szomorkodóinkért, amikor azt kérjük tőled, hogy nyisd meg ennek a világnak a szemét, hogy rád tudjon nézni és megtalálja a te utadat, és amikor azt kérjük, hogy segíts, hogy a nyomorúság utolsó kötelékeit is lassan magunk mögött tudjuk hagyni. Kérünk, hogy irgalmas szeretetedből továbbra is maradj gondviselő, jó atyánk. Amen. Közösen is imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretném jelezni itt a gyülekezet erészének már, hogy a vasárnapi istentiszteletet megint csak az udvarra tervezzük, de nem mutat éppen kedvező az időjárás jelentés. Szeretném kérni mindenkitől, hogy a reggel, amikor készül az istentiszteletre, akkor az időjárásnak megfelelően öltözzön, vagy döntse el, hogy elmer indulni, el tud indulni, vagy otthonról a közvetítésen keresztül kapcsolódik be az istentiszteletbe. Én szeretettel javaslom, akár esik, akár süt a nap, az esernyőnek az elhozatalát, az nap ellen is véd, napernyőink nincsenek, és már kezd azért melegre is fordulni az idő, tehát egy picit próbáljunk erre rákészülni. Utolsó mencsvárunk, hogy ide bemenekülünk ebbe a terembe. Nyilván, hogyha a létszám megengedi, akkor nem fogunk ott hárman kín állni a zuhogó esőbe, hanem akkor bejövünk a terembe, a közvetítést innen is meg tudjuk tenni. Ez most egy pünkösd előtti vasárnapunk, és utána a pünkösd ünnepére fogunk készülni. Azért hirdettem, mert itt a csütörtöki nap is érintett lesz benne. A jövő héten nem tartjuk meg a megszokott teljes pünkösdi sorozatunkat, hanem egy kicsit, hogy legyen is nekünk készülődésünk az ünnepre, de ne is merészkedjünk túl sokat vállalni egyszerre. Csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órakor egy-egy áhítatot fogunk tartani itt a teremben, és akkor pünkösd első és másodnapján pedig ünnepi úrvacsorás istentiszteletet a teljes gyülekezettel kint a kertben. Így próbálunk készülni most erre a szép ünnepünkre. Az áldás vétele előtt istentiszteletünket fejezzük be, a 425-ös számú dicséretünket keressük, és annak a negyedik versét. A 425-ös számú ének negyedik verse, megesküvél Uram, és ígédben bízom. 425-ös ének negyedik verse. Thank you. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.